Kegyelem nékünk és békesség Istentől, ami atyánktól, és az ő egyszülött fiától, ami Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Szeretettel köszöntjük a testvéreket, megkülönböztetett szeretettel köszöntjük most kedves német vendégeinket, akik a hokstédei németországi testvér gyülekezetünkből érkeztek közénk, és itt vannak az Isten tiszteleten is. Wir möchten also herzlich grüßen euch alle aus Hochstädter Gemeinde und wir wünschen euch Gottes Segen an diesem Sonntag. Isten tiszteletünket a 150. dicséretünk első versének éneklésével kezdjük. A 150. Zsoltárunk első versét énekeljük. Dicsérjétek az Urat! Dicsérjük, magasztaljuk Urunkat a 264. dicséretünk első, harmadik és ötödik versének éneklésével. A 264. dicséretünk így kezdődik. Áldjad én lelkem a dicsőség erős királyát.
Erős király.
Gyertek, testvérek, fohászkodjunk. A mi segítségünk, Isten tiszteletünk áldása Istentől van, aki úgy szerette a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta. Ha valaki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Övé a dicsőség, örökkön örökké. Amen. Foglaljuk el helyünket, kedves testvéreim, és hallgassuk most figyelemmel hitvallásunk tanítását. Hitvallásunk a Heidelbergi KT, ennek 40. úrnapjából olvassuk a kérdéseket és a rá adott feleleteket. Békefi György gonok testvérünk olvassa a kérdéseket és a feleleteket, amelyek a 6. parancsolathoz kapcsolódnak, amely így szól, ne ölj!
Negyvenedik úrnapja, 105. kérdés. Mit kíván Isten a 6. parancsolatban? Azt, hogy fele barátomat sem gondolatban, sem szóval, vagy a magam viseletével, annál kevésbé tettel, akár közvetlenül, akár mások által, gyalázattal ne illessem, ne gyűlöljem, ne sértsem meg, vagy meg ne öljem, hanem minden bosszú vágyat írtsak ki magamból. Saját magamban se tegyek kárt, se vakmerően ne rohanjak a veszedelembe. Ezért viseli a világi felsőbbség a fegyveres hatalmat is, hogy a gyilkosságot megakadályozza. 106. kérdés. De hát nem csupán a gyilkosság megtiltásáról van ez szó ebben a parancsolatban? A gyilkosság megtiltása által azonban arra is tanít Isten bennünket, hogy ő a gyilkosságnak még a gyökerét, úgy mint az irigységet, haragot, gyűlöletet, bosszúvágyat is gyűlöli, és mindezt már titokban való gyilkosságnak tekinti. 107. kérdés, de elég-e az, ha fele barátunkat az említett módon meg nem öljük? Nem elég. Mert amikor Isten az irigységet, gyűlöletet és haragot kárhoztatja, ezzel már azt is kívánja, hogy szeressük fele barátunkat, mint magunkat. Iránta türelemmel, békességgel, szelídséggel, könyörületességgel és szívességgel viseltessünk, kárát tőlünk telhetőleg elhárítsuk, és még ellenségeinkkel is jót tegyünk.
Isten igéje szól a következőkben hozzánk Lukács evangéliumának 4. fejezetéből, Lukács evangéliumának 4. fejezetéből a 14. verstől a 30. versig terjedő szakaszt olvasom. Lukács evangéliumának 4. fejezetében a 14. verstől tehát ezeket találjuk megírva. Jézus a lélek erejével visszatért Galileába, és elterjedt a híre az egész környéken. Tanított zsinagógákban, és dicsőítette mindenki. Amikor Názáretbe ment, ahol felnevekedett, szokása szerint bement szombat napján a zsinagógába, és felállt felolvasni. Oda nyújtották neki Ézsaiás próféta könyvét, ő pedig kinyitotta a könyvet, és megkereste azt a helyet, ahol ez van megírva. Az Úr lelke van én rajtam, mivel felkent engem, hogy evangéliumot hirdessek a szegényeknek, azért küldött el, hogy szabadulást hirdessem a foglyoknak, és a vakoknak szemük megnyílását, hogy szabadon bocsássam a megkínzottakat, és hirdessem az Úr kedves esztendejét. Ekkor összegöngyölítve a könyvtekercset átadta a szolgának, és leült. A zsinagógában mindenkinek a szeme rajta függött, ő pedig szólni kezdett hozzájuk. Ma teljesedett be ez az írás, fületek hallatára. Mindnyájan egyetértettek vele, majd elcsodálkoztak azon, hogy a kegyelem ígéit hirdeti, és azt kérdezgették, nem de a József fia ez? Ő pedig így szólt hozzájuk. Biztosan azt a közmondást mondjátok rám, orvos, gyógyítsd meg magadat, amiről hallottuk, hogy megtörtént Kapernaumban, tedd meg itt is, a saját hazádban. Majd így folytatta. Bizony mondom néktek, hogy egyetlen próféta sem kedves a maga hazájában. Igazán mondom néktek, hogy sok özvegyasszony élt Izraelben Illés napjaiban, amikor bezárult az ég 3 esztendőre és 6 hónapra, úgyhogy nagy éhínség lett azon az egész vidéken, de egyikükhöz sem küldetett Illés, csak a Szidónhoz tartozó Sareptába, egy özvegyasszonyhoz. Sok leprás volt Izraelben Elizeus próféta idejében, de egyikük sem tisztult meg, csak a szír Naámán. Amikor ezt hallották a zsinagógában, mindenki megtelt haraggal, felkeltek, kiűzték őt a városból, és elvitték annak a hegynek a szakadékáig, amelyen városuk épült, hogy letaszítsák. De Jézus átment köztük, és eltávozott. Isten áldása, kegyelme legyen rajtunk, akik az ő igéjét halljuk, és adja, hogy szívünk megnyíljon annak befogadására. Gyertek testvéreim, csendesedjünk el, és imádkozzunk. Áldunk és magasztalunk téged, mennyei édesatyánk, mert olyan sok csodával látogatsz meg bennünket napról napra. Köszönjük te neked életünket, a különös időket. Köszönjük te neked, amikor bele tekinthetünk abba, hogy te munkálkodsz ezen a földön, és tőlünk messze, távol embereket újonnan szülsz, megragadsz, és ugyanarra a hitre vezeted, a te fiadban, a Jézus Krisztusban való hitre, amelyre bennünket is elvezettél és hívogatsz. Köszönjük te neked, hogy mindebben részesítesz bennünket. Köszönjük te neked kegyelmességedet, amellyel ma is hívsz bennünket kivétel nélkül arra, hogy a te gyermekeiddé legyünk, hogy higgyünk te neked és higgyünk te benned. Köszönjük, Urunk, azt, hogy nem csalódik, aki enged te neked. Köszönjük te neked azt, hogy megtartottál és megtartasz bennünket ígéreteidben, és köszönjük, hogy minden ígéretedet megtartod, hogy minden szavad ámen és igaz, maga a valóság és a beteljesedés. Köszönjük, hogy nem kell félnünk, ha a tieid vagyunk. Köszönjük, hogy nem kell aggodalmaskodnunk. És köszönjük te neked, hogy ha a tieid vagyunk, ha hiszünk te neked, akkor te oly sokszor és oly sokféle módon tanítasz, nevelsz és igazgatsz bennünket életünk folyamán. Így kérjük, most is cseleked ezt meg velünk. Cseleked meg irgalmadba és kegyelmedbe, hogy megértsük a te nagyságodat, hozzánk való jóságodat. Cseleked meg, hogy a mi szívünkben bizalom ébredjen a sokféle kicsiny hitűség és aggodalmaskodás helyett. Hadd legyünk mi híveid, hadd legyünk követőid, hogy bizonyságaid is lehessünk ebben a hitetlen világban. Készíts erre bennünket, ruház fel bennünket ezzel a kegyelemmel és ezzel a hatalommal, hogy rólad szólhasson a mi egész életünk. Amen. Folytassuk imádságunkat testvérek énekszóval, a 234. dicséretünket énekeljük. A 234. dicséretünk első 2 versét, Jer kérjük Isten áldott szent lelkét.
Legfőképpen az igaz hitét.
Helyünket, testvéreim, és hallgassuk Isten igéjét Lukács evangéliumának már olvasott szakaszából, Lukács evangéliumának 4. fejezetéből, a 16. verstől a 21. versig terjedő szakaszból, ahol ezeket találjuk megírva. Amikor Názáretbe ment, ahol felnevelkedett, szokása szerint bement szombatnapján a zsinagógába, és felállt felolvasni. Oda nyújtották neki Ézsaiás próféta könyvét, ő pedig kinyitotta a könyvet, és megkereste azt a helyet, ahol ez van megírva. Az Úr lelke van én rajtam, mivel felkent engem, hogy evangéliumot hirdessek a szegényeknek, azért küldött el, hogy a szabadulást hirdessem a foglyoknak, és a vakoknak szemük megnyílását, hogy szabadon bocsássam a megkínzottakat, és hirdessem az Úr kedves esztendejét. Ekkor összegöngyölítve a könyvtekercset átadta a szolgának, és leült. A zsinagógában mindenkinek a szeme rajta függött, ő pedig szólni kezdett hozzájuk. Ma teljesedett be ez az írás fületek hallatára. Kedves testvérek, azt gondolom, hogy mindannyian tudjuk azt, hogy egy olyan világban élünk mostanság, ahol az igazán fontos dolgok a médián keresztül jutnak el hozzánk, és az is igaz, hogy aki valami fontos dolgot akar mondani, az általában összehív egy úgynevezett sajtótájékoztatót, ahol megjelennek a média képviselői, és ők aztán a megfelelő csatornákon a híreket, akár a rádió hullámain, akár a tévé hullámain eljuttatják a célzottakhoz, az emberekhez. Azon sem fogunk összevitatkozni, hogy minél fontosabb egy hír, annál nagyobb a felhajtás, és törekednek a tájékoztatást adók arra, hogy lehetőleg minél több ember tudomására jusson az, amit szeretnének megosztani. Ezért ma már vannak olyan sajtótájékoztatók, különösen a műszaki, a technika világában, amelyeket online közvetítenek, és egyszerre a világ sok-sok országából lehet figyelemmel követni egy-egy fontos bejelentést egyidejűleg. De csak akkor szokott ekkora felhajtás lenni, ha valóban fontos az a hír, amit közzé szeretnének tenni. A hétköznapi ember számára ez könnyen mérhető. Sokszor, amikor a híradót nézzük, akkor látjuk azt, hogy valaki nyilatkozik. Aztán, ha egy mikrofon van előtte, akkor tudjuk, hogy ez nem biztos, hogy a legfontosabb hír, ami a mai napon hozzánk eljuthat. Ha a mikrofonerdő mögött alig látjuk az embert, akkor tudjuk, hogy ez sokakat érdekelhet, ez fontos hír lehet. Azt gondolom, hogy érdekes lenne egy versenyt kiírni arra, hogy a világon a megszületett sajtótájékoztatók közül vajon melyik volt a legnagyobb volumenű? Vajon melyik volt az, ahol a legmegrindítőbb tájékoztatás folyt, mi volt az a sajtótájékoztató, ahol a világ számára valóban valami nagyon fontos dolgot adtak tudtul és hírül. Lehetne egy ilyen versenyt szervezni, de azt kell mondjam a testvéreknek, hogy miközben sokan sokféle módon talán vitatkoznának azon, hogy ki vigye el a pálmát, azt kell, hogy mondjuk, hogy ennek a versenynek már lenne győztese. Ennek a versenynek már lenne győztese. Már van egy győztes. Erről olvastunk ezen a mai napon az igében. Krisztus után valamikor 30 tájékán volt egy olyan bejelentés, amely megváltoztatta egyszer s mindenkorra a világot. Nem volt még média, ilyen semmiképpen, mint amilyen ma van, nem volt. Nem volt internetháló, nem voltak kamerák, nem volt semmi egyéb. Mégis elhangzott az a hír, ami a világmindenség történetének a legfontosabb híre és bejelentése. Igaz, hogy csak az emberiségnek csak egy elenyésző kis töredéke volt ott jelen. Csak ők voltak tanúi ennek a bejelentésnek. De mégis ettől függetlenül az a bejelentés, ami ott elhangzott, az egész addigi és az azt követő emberiség sorsára nézve a legfontosabb hír volt, ami valaha is elhangzott. Egy rabbi tett vallomást Krisztus után 30-ban. Évezredek óta várták az emberek, és az elhangzó bejelentést megelőző évszázadokban különösképpen is erős volt a váradalom, de soha előtte és utána nem volt és nem lesz joga senkinek azt a bejelentést megtenni, ami ott akkor elhangzott. Ahogyan mondtam, nem volt különösebb meghívás, nem voltak kamerák és mikrofonerdők, nem voltak reflektorok, nem volt biztonsági szolgálat, nem volt VIP páholy, amikor ez a bejelentés elhangzott, nem volt vörös szőnyeg, egy teljesen egyszerű szombat volt, egy kicsiny, aki a bejelentést tette, maga is egy egyszerű személy volt, nevelkedett fel. Rabbi volt, általában ismerték őt azok, hiszen némelyek tanították őt, mások pedig kortársai. Talán azt gondoljuk, testvérek, hogyha a felhajtás ennyire hiány, akkor az a hír nem is lehetett annyira fontos. Hát, ha nem kerítettek neki nagy feneket, csak egy szombaton, egy kisváros zsinagógájában egy egyszerű rabbi jelentett be valamit, akkor az talán mégse lehetett annyira fontos. De azt mondom a testvéreknek, hogy 2000 év óta beszélünk erről. 2000 év óta folyamatosan beszélünk arról a bejelentésről, ami ott elhangzott. És ez azt jelenti, hogy mégiscsak súlya volt az egyszerűség ellenére is annak, amit ott és akkor hallottak a jelenlévők. Egy régi vallomást olvasott fel ez a rabbi, aki Jézus nevet viselte. Úgy is hívták, hogy ő a názáreti Jézus, hiszen úgy tudták az emberek, hogy innen származik, itt nőtt fel. Ő a názáreti Jézus. Írástudó ember volt, aki értette a régi nyelvet, amit már a kortársai nem beszéltek. Elővettek egy könyvtekercset ott a zsinagógában, és ő volt az, aki felolvasta, majd fordította a jelenlévőknek mindazt, amit felolvasott, hogy ők is értsék. Egy egykori próféta vallomása volt ez, amely annak ellenére, hogy egyes szám első személyben íródott, mégsem magáról az íróról szólt. Több száz évvel azelőtt született ez az írás, de nem arról szólt, aki megírta. Az író, Ézsaiás próféta, valakinek a szájába adta ezeket a szavakat, aki majd egyszer el fog jönni, meg fog jelenni. Neki, Ézsaiásnak nem volt elég ereje és hatalma, hogy a saját vallomása legyen az, amit leírt. Majd eljön egyszer valaki, a Messiás, a világ megváltója, aki személyesen fogja elmondani ezt a vallomást erővel és hatalommal, úgy, ahogyan előtte és utána sem fogja tudni soha senki elmondani. Jézus Krisztus azon az egyszerű szombaton, azon az egyszerű zsinagógai alkalmon feláll, kikeresi Ézsaiás könyvéből ezeket a sorokat, és felolvassa Ézsaiás proféciáját. A jelenlévőket nagyon megragadta az, ami elhangzott. Máskor is olvasták már közöttük ezeket a sorokat, de most különösképpen is megragadta őket ez a néhány mondat, mert nehéz idők voltak. Nehéz idők voltak, amelyben éltek. A rómaiak ott ültek a nyakukon, és nem volt kilátás arra nézve, hogy valaha is újra szabad ország lesznek. És akkor ott azon a szombaton föláll az, aki közülük jött, akit ismernek, és fölolvassa ezt a szakaszt Ézsaiás próféta könyvéből. Az Úr lelke van én rajtam, mivel felkent engem, hogy evangéliumot hirdessek a szegényeknek. Azért küldött el, hogy a szabadulást hirdessem a foglyoknak és a vakoknak szemük megnyílását, hogy szabadon bocsássam a megkínzottakat, és hirdessem az Úr kedves esztendejét. Az emberek örültek, amikor ezt hallották. Mint ahogy mi is örülni szoktunk, amikor a Bibliában olyan részt olvasnak, amire úgy gondoljuk, hogy most a legnagyobb szükségünk van. És miután Jézus fölolvassa e sorokat, és az ő hallgatói a szívükben a remény sugaraival boldogan készek arra, hogy hallgassák a rabbi magyarázatát, Jézus hozzáfűz egy személyes mondatot, amit előtte soha senki nem fűzött hozzá ehhez az ige szakaszhoz, és amelyet azóta sem fűzhet senki hozzá, azt mondja Jézus, ma teljesedett be ez az írás fületek hallatára. Ez egy egyszerű bejelentés. Ma teljesedett be ez az írás a ti fületek hallatára. Testvérek, valami olyan dolog történt ott azon az egyszerű kis szombaton, valami olyan dolog történt ott, ami soha annak előtte nem volt, és azóta nincs szükség rá. Sok száz éves váradalom, reménység, előre tekintés után megjelent valaki Názáretben, és azt mondta erővel és hatalommal, hogy ez a profécia, ami elhangzott, ami a ti szívetekbe a reménységet élteti, a szabadság felől, a gyógyulás felől. Ez a profécia ma beteljesedett. Ma pont kerül a végére. Testvérek, mit várnánk ilyenkor? Nem azt várná az ember, hogy akik ott vannak, felugranak, és kirohannak az utcára, és azt mondják, hogy emberek, emberek, beteljesedett a profécia. Nem ezt várnánk. Mi szokott történni egy sajtótájékoztatón? Az szokott lenni, hogy jönnek a filmesek, a tévések, Vágják az anyagokat roppant gyorsasága, és adják, ki lesz az első, ki az, aki a legtöbb emberhez el tudja juttatni a hírt. Azonban, amikor tovább olvassuk ezt a történetet, akkor megdöbbenünk. Megdöbbenünk, mert a hallgatók kezdetben, mintha egyet értenének, mintha egyet értenének azzal, amit Jézus mond, aztán magáról a bejelentésről, a bejelentő személyére és az ő családjára terelődik a gondolatuk, és azt mondják, nem, ez lehetetlen. Ez lehetetlen. Ő nem lehet a Mesiás. Ő nem lehet a szabadító. Ő Józsefnek, a helyiásnak a fia, nem de? Mi tanítottuk? Velünk együtt jött és járt ennek a falunak az utcáit. Ő nem lehet az, akinek állítja magát, mert ő olyan, mint mi. Egy közülünk. És ha ő olyan, mint mi, akkor nem hirdethet kegyelmet. Akkor nem igaz az állítása, amit itt állít, hogy beteljesedett ez a profécia. Hogy ő az a személy, akiről Ézsaiás jövendőlt, akit mi várunk. És amikor ezek a gondolatok elszabadulnak a hallgatóságban, akkor végül teljesen elszabadulnak az indulataik is, azt olvassuk. Annyira elszabadulnak az indulatok, hogy azon a szombaton a hallgatók meg akarják ölni Jézust. Kitaszigálják a városon kívülre, a véleményük szerint Isten káromlót. Ki oda a város széléhez, ahol van egy szakadék, majd ott belökjük. És akkor Jézus erővel és hatalommal, azt olvassuk, átmegy közöttük. Hagyja, hogy taszigálják egészen odáig, aztán egyszer csak erővel és hatalommal átmegy közöttük, és az evangélium lejegyzései szerint elhagyja Názáretet, és soha többé nem tér vissza ebbe a kis faluba. Testvérek, mondhatnánk azt, hogy talán mégse volt olyan fontos az a bejelentés. Mondhatnánk azt, hogy nem volt nagy fölhajtás, és a reakció is igencsak kérdőjeles, ahogy a kortársak fogadták ezt a bejelentést, talán mégse volt az olyan fontos, de testvérek, azt kell, hogy mondjam, és emlékeztetlek benneteket, hogy az, ami ott történt, a reakció, az már nem változtatott a bejelentés érvényességén. Nem változtatott. A názáreti Jézus Krisztus egykori személyes bejelentése ma teljesedett be az írás fületek hallatára. Az ő hozzáfűzött magyarázata, testvérek, ma is a világtörténelem lista vezető bejelentése. És azt kell, hogy mondjam nektek, hogy örökös első. Ezt soha semmilyen bejelentés nem fogja überelni, és nem fogja megelőzni. Hogy előállt Jézus Krisztus, és azt mondta, beteljesedett az írás. Amit az én atyám megjövendőlt proféták által, az, akit ti vártok, itt van közöttetek. Ha az akkori hallgatóság valóban jól ítélte volna meg, ha valóban igazuk lett volna, hogy ez Isten tagadás, Isten káromlás, hazugság, szemfényvesztés, akkor ma biztosan nem beszélnénk erről a történetről, testvérek. Akkor ma ez nem lenne téma közöttünk. Akkor ti sem ülnétek itt, és én sem prédikálnék előttetek. De a názáretiek tévedtek. Azok a kortársak hatalmasat tévedtek. Óriási hibát vétettek. Az akkor elhangzottak, ma is érvényesek. Mindannyiunk életében vannak fontos dolgok, mindennél előbbre való dolgok, hírek, olyan masszív dolgok, amelyekre ráépítjük az életünket. Kedves testvérem, hadd kérdezzem meg, hogy neked az életed legfontosabb dolgai között ott szerepel ez. Ott szerepel ez a mondás, ma teljesedett be ez az írás fületek hallatára. Nem vagy a tévedésben akkor, amikor azt a bejelentőt, Jézus Krisztust az életed legfontosabb dolgai közé föl sem veszed, vagy nem előre sorolod, nem vagy olyan tévedésben, mint a názáretiek. Ez a történet tanít, emlékeztetés nevel bennünket, testvérek. Legelőször is emlékeztet bennünket arra, hogy Isten közeledése az emberek világához, a mi világunkhoz végtelenül egyszerű. Annyira egyszerű, hogy még a legkisebbek is megérthetik Jézus Krisztus titkát. Ha ezt nem hinnénk, akkor nem bátorítanánk senkit arra, hogy hozza ide a gyermekét, és végképp nem bátorítanánk senkit arra, hogy itt az oldaltermekbe, a gyermek Isten tiszteletekre engedjük be a gyermekeinket. Az Isten közeledése a mi világunkhoz végtelen egyszerű. Nincs túl bonyolítva. Egy gyermek is megértheti, mert Isten soha nem bonyolít. Az Isten végtelenül egyszerűsít. Bonyolítani mi szoktunk, és bonyolítani a nagy hitető szokott az ördög. Isten közeledése hozzánk végtelen egyszerű. Amikor az élet legnagyobb lehetőségéről beszélt Jézus Krisztus, a vigasztalásról beszélt Jézus Krisztus, az útmutatásról beszélt Jézus Krisztus, akkor ezt mindenki számára érthetően adta közre. Nem kellett hozzá diploma Názáretben, hogy ezt az emberek megértsék. És ma sem kell hozzá túl sok, hogy az ember ezt megértse, amit ott Jézus Krisztus egyszer s mindenkorra bejelentett. Ma teljesedett be ez az írás fületek hallatára. Testvérek, ami Urunk Istenünk emberré lett, a mi világunkba érkezett, érthetően beszélt hozzánk, és ma is ezt teszi az ő igéje által, végtelen egyszerűséggel, hogy mindenki megérthesse, te is megértheted. Ne mondd azt, hogy én nem vagyok erre képes. Ne mondd azt, hogy én erre nem vagyok alkalmas. Ne tedd félre az igét, mondván, hogy ez a bölcsek könyve, és olvassák csak a bölcsek. Ne gondold azt, hogy az hozzád nem szól. Ne elégedj meg azzal, hogy majd vasárnap valaki fölolvas belőle, és hirdet nekünk belőle valamit. Mert az Isten gondoskodott róla, hogy te is, meg én is. A világ legegyszerűbb módján megértsük az ő hozzánk való közeledését. Másodszor meg kell tanuljuk ebből a történetből azt, hogy amire a legégetőbb szükségünk van az életben, arra nézve már elhangzott az útmutatás. Mondhatod, hogy eltelt 2000 év, és a mi szükségeink már régen nem azok, mint azoknak az egyszerű názáreti embereknek a szükségei, de nincs igazad. Az emberiségnek minden időben, függetlenül a koroktól, függetlenül a történelmi állapotoktól, mindig ugyanazok a szükségei. És ezekre a szükségekre nézve már elhangzott az isteni útmutatás. Azután nem kell futnod, nem kell a különböző megoldásokat próbálgatni a mi életünk bajaira, szenvedéseire, nem kell várni, hogy majd föltalálják, majd valaki egyszer megmondja végre, és nem kell álmodoznunk róla, a megoldásokról. Mert olyan sokat álmodozunk az életünkben. Arról, hogy mi lenne, ha én gazdag lennék például. Mi lenne, ha? És órák és idők mennek elve, hogy az ember álmodozik. De testvér, amire a legégetőbb szükséged van az életben, arra nézve már elhangzott az útmutatás. Mit mondott Jézus? Azt mondja, evangéliumot hozok a szegényeknek. Szabadulást a foglyoknak, látást a vakoknak, szabadságot a megkínzottaknak. Hirdetem az Úr kedves esztendejét. És mit mond Jézus? Én vagyok mindez. Ma teljesedett be az írás a ti fületek hallatára. Itt áll előttetek az, akiről a próféta szólt. Én vagyok a megoldás. Én vagyok az evangélium a szegényeknek. Azoknak a lelki szegényeknek, akik ide-oda kapnak, akik mindent megesznek már kínjukba, azt mondja Jézus, ne kukázzál, ne kukázzál, mert én vagyok a megoldás, ilyen egyszerű a megoldás, én vagyok, higgyél én bennem. Én vagyok a szabadulás a foglyoknak, azoknak, akik úgy érzik, hogy bebörtönzöttek, akik úgy érzik, hogy kötelékek szorítják a kezüket. Ó, az emberiség egyre nagyobb részének szorítja a különböző kötelék a szívét és a kezét, amelyek az ördög körülvesz bennünket, és egyre szorosabbra fűzi körülöttünk, hogy öljön, hogy pusztítson bennünket. Jézus azt mondja, én vagyok a szabadulás, amire vágysz, amire szükséged van. Hányan és hányan élünk úgy ezen a földön, hogy nem látunk, vakok vagyunk, nem tudunk már eligazodni. Nem tudjuk már, mi a jó és mi a rossz. Így nevelgetjük a gyermekeinket, a következő nemzedéket. Hogy kísérletezgetünk rajtuk. Lehet, hogy úgy lesz jó, lehet, hogy nem úgy lesz jó. Jézus azt mondja, én vagyok a látás, én vagyok a világosság a vakok számára. Én vagyok minden megkínzott számára a szabadság, a gyógyulás. Mindazoknak, akik már annyit szenvedtek, akár testükben, akár lelkükben. Azt mondja Jézus, én vagyok a szabadság. Én vagyok az Úr kedves esztendeje. Azt az időt jelöli, amikor az ember Istennel van. Nem csak azt az évet jelölte ott Krisztus után 30-ban, amikor talán ezek a dolgok elhangzottak, hanem jelöli örökre azt az időt, amikor az ember Istennel lehet. Mert az ember legnagyobb problémája és legégetőbb szüksége az Isten hiány. És azt mondja Jézus Krisztus, én vagyok az Úr kedves esztendeje. Aki engem követ, nem jár sötétségben. Övé az élet világossága. Azt mondja Jézus Krisztus, én vagyok az út, az igazság, az élet. Senki sem mehet az Atyához, csak is én általam. Amire a legégetőbb szükséged van, az nem a pénz, az nem az egészség, az nem a nagy ház, az nem az új autó. Még csak azt is kell mondjam, hogy az nem a jól nevelt gyermek vagy unoka. A legnagyobb szükségünk, testvérek, Istenre van, aki a megoldás a mi életünkre és halálunkra nézve. És Jézus azt mondja, itt vagyok, én vagyok. Ma is ezt mondja. Mert az a bejelentés ott akkor erről szólt. Nem csak az ő korának, hanem nekünk is. Én vagyok ez a megoldás. Harmadszorra azt is el kell mondjuk ennek a történetnek a kapcsán, hogy amíg többet ér számunkra saját elképzelésünk, mint Jézus Krisztus személye, ígéje, addig csak álmaink lesznek, de nem lesznek megoldásaink. Amikor ezek a názáretiek úgy döntöttek, hogy erősebb bennük a meggyőződés, a saját meggyőződés annál, amit Jézus nekik mond, amikor ők úgy döntöttek, hogy inkább annak adnak hitelt, hogy mi láttuk őt fölnövekedni, hát ez Józsefnek a fia. Hát mégis mit akar? Milyen igényekkel áll elő? Milyen állításokkal hozakodik itt elő? Amikor úgy döntöttek, hogy inkább ehhez ragaszkodnak, akkor elvesztették Jézus Krisztust, és maradtak nekik továbbra is az álmaik, a beteljesületlen álmaik, a meredezés a jövőbe. Testvérek, mind a mai napig így van. A zsidóság egy része mind a mai napig meredezik a jövőbe, és várja a Messiást. És mind a mai napig így van az emberiség nagy részével. Nem adunk hitelt annak, amit Jézus Krisztus mondott. Ha erősebb a saját elképzelésünk, akkor nekünk maradnak az álmok. Akkor nincs boldogság, nincsen békesség, nincsen megnyugvás, és nincsen biztonság, akkor csak marad a hajtás, és a déli bábnak a kergetése újból és újból. Annak idején Názáretben rosszul döntöttek. Testvér, te hogy fogsz dönteni? Te hogy döntöttél? Hívlak és bátorítalak benneteket arra, hogy döntsünk Jézus Krisztus mellett. Amellett, amit ő mondott. Amellett a bizonyságtétel mellett, amelyet ő megerősített aztán a későbbiekben. Egész életével, halálból való feltámadásával és mennybe menetelével. Nem kell kételkedjél, bízd magad rá nyugodtan az ő személyére, az ő ígéreteire, az ő igéjére. Mert senki nem fog csalódni. Boldog az az ember, akinek az életében ez a hír, ez a bejelentés, Jézus Krisztus személye ott áll az első helyen. Nem az a boldog ember, aki álmodozik és révedezik a jövőbe, hanem aki megéli a jelenbe azt, hogy igaz, ámen, ámen és ámen. Az, amit Jézus Krisztus mondott, ő a megoldás. Előtted is nyitva a lehetőség, testvér. Kér hitet Istentől, ha nincs hited, imádkozzál azért, hogy tanítson meg téged hinni és bízni benne. Tagadd meg a magad elképzeléseit, a magad megoldási kísérleteit, és ragadd meg azt, amit ő készített el számodra és számunkra. Amen. Gyertek, kedves testvérek, fennállva énekeljünk most, válaszolva Isten igéjére, a 272-es dicséretünk első és második versét énekeljük. A 272-es dicséretünk első és második versét, mind jó, amit Isten tészen. Testvéreim, és elcsendesedve imádkozzunk. Dicsőítünk téged, Úr Jézus Krisztus, aki az Atya küldötte vagy, Messiás, szabadító, igaz, hű és egyetlen, akiben elvégeztetett a mi bűneinknek bocsánata, az Istennel való megbékélésünk, és aki által jöhetünk a mi Urunkhoz, Istenünkhöz, félelem nélkül. Dicsőítünk és magasztalunk téged azért, hogy eljöttél a mi világunkba, és köszönjük te néked, hogy olyan egyszerű és fogható módon tetted érthetővé számunkra azt, hogy te nélküled senki sem mehet az Atyához, hogy te nélküled nem lehet a miénk a boldogság, az örök élet. Köszönjük te neked ígédet, amellyel ma is bátorítasz bennünket, és vezetsz bennünket sokféle kísérletünkből önmagad felé. Bocsásd meg, hogy ugyanolyan hitetlenek vagyunk sokszor, mint amilyenek a názáretiek voltak. Bocsásd meg nekünk, hogy emberi számításaink, elképzeléseink mögé helyezünk téged, úgy keresvén mindazt, ami hiányzik nekünk. Köszönjük, hogy amire igazán szükségünk van, az nálad, benned és tőled a miénk lehet. Adj nekünk hitet, hadd tudjunk így rád hagyatkozni életünkben először vagy újra. Légy irgalmas hozzánk, hogy a mi erőnk, a mi vigasztalódásunk, a mi szabadságunk, a mi látásunk te benned legyen és te tőled legyen. Kérünk, hogy így tarts meg bennünket minden egyes élethelyzetben, ahonnan jöttünk és amelyben vagyunk. És légy kegyelemmel és irgalommal mi velünk. Dicsőítünk téged, akiben nem csalatkozik senki, aki hisz te benned. Ezzel ajándékozzál meg bennünket. Amen.